Köszönjük Istenünk, hogy szent jelenlétedben lehetünk, és arra kérünk, lelked élesítse be a mi lelki érzékszerveinket, hogy felfogjuk a menny üzenetét, magunkévá tegyük, hogy életet jelentsen ez a mi számunkra. Örömöt, bátorságot, útbaigazítást a mindennapokban. Add meg ezt nekünk, kérünk. De imádkozunk azon testvéreinkért, akik nem lehetnek jelen közösségünkben, imádkozunk a betegekért, imádkozunk a lelkükben fáradtakért, imádkozunk a munkájukat végzőkért, mindazokért, akik távol maradtak. Kegyelmed és gondviselésed vegye körül az ő életüket. Bennünket pedig áldj meg, jelenléteddel, szenteld meg közösségünket, akaratod szerint. Köszönjük, hogy meghallgattál fiadért Jézusért. Amen. Foglaljatok helyet. A mai ige hirdetésemnek a címe a keresztény szűklátó körűség. Ha egy távcsőt magunk elé képzelünk, és ezt a képzetet magunk elé vetítjük, bele nézünk távcsőbe messziről, akkor mit látunk? Tehát nem veszük a szemünkhöz, hanem eléggé távolról belenézünk a távcsőbe. Mit látunk? Homályos képet. Nincs semmilyen tiszta, sőt, valami kicsi karikát látunk. Viszont, hogyha közeledünk a távcsőhöz, és oda tesszük a szemünket erre a kicsi, pici lencsére, amely nagyon zavaros képet mutat messziről, akkor azt veszük észre, hogy kitárul előttünk a tér, és nagyon részletesen látunk olyanokat is, amit egyébként szabad szemmel nem látnánk. Volt-e már ilyen élményetek? Néztetek már bele távcsőbe, hogy mit is jelent, amikor belenézünk, és olyan dolgokat fedezünk fel, amit szabad szemmel nem látunk. Sőt, olyan részletességgel, amit messziről látunk, hogy van ott valami, de amikor belenézünk, akkor még az arc rezdülését is. A szempilla mozgását is látjuk elég messziről. Nos, sokszor éri a keresztényeket, hogy nagyon szűk látókörűek. Mindig a Jézus, a Biblia, az Isten, meg a templom, meg ehhez hasonló szlogeneket, kifejezéseket, sztereotípiákat használnak a keresztényekkel szemben, de az az igazság, el kell mondanunk, hogy nagyon sokszor igaza van a kritikának, hogy a keresztények szűk látókörűek. No de, egy ellentétet szeretnék feloldani. Ez nem a kereszténység hibája, hanem a keresztények hibája. És ez nem mindegy. Tehát, még egyszer elmondom, az, hogyha valaki keresztény emberként szűk látókörű, ez nem a kereszténység hibája, hanem annak az egyénnek a hibája. És szeretném, hogyha ma erről beszélhetnénk. Ugyanis nagyon sokszor zavaros képről beszélnek a keresztények is. Ők sem látják tisztán a világot, nem látják tisztán a jelent, nem látják tisztán a jövőt, nem látják tisztán az értékeket, nem látják tisztán az értéktelen dolgokat. Nagyon sokszor ezek a dolgok összekeverednek, és valami zagyva kép alakul ki. Úgy lehet ezt megérteni, hogy egy távcsőre gondolunk, ahogy elmondtam. Ha ránézünk a távcsőre, pici a lencse, viszont ha vesszük a bátorságot, akkor valami egészen más élményben lesz részünk. Ugyanis, amikor így belenézünk messziről, bizonytalanná tesz bennünket, hogy hát milyen segítség lehet a számomra egy ilyen zavaros, pici luk, ami igazából nem is vonzó a számom. De ha valaki bátorrá válik, valakit izgat a távolban zajló esemény, és veszi a bátorságot, és közelebb lép, belenéz, egy csodálatos világ tárul fel előtte. Feltárul előttünk a világ, sőt tisztább lesz a kép, és olyanokat látunk, amit enélkül nem láthattunk volna meg. A keresztények számára ez a lencse nem más, mint Jézus Krisztus. Ha hajlandóak vagyunk, ha bátrak vagyunk, ha kíváncsiak vagyunk, és belenézünk ebbe a lencsébe, és ezen a lencsén keresztül kezdjük el szemlélni a világot, akkor bizony egy rendkívüli kép tárul elénk, ami élvezetes, ami örömteli, ami bizakodásra ad okot, ami bátorítást jelent, sőt, bátorrá tesz bennünket a mindennap kihívásai között is. De ha megpróbálnánk egyszerre a távcsőbe is nézni, és azon kívül nézni, valahogy egyszerre próbálnánk ezt nézni, akkor összezavarodik előttünk a kép. Nagyon zavaros kép tárulna elénk. És ami a távcsőbe nézve egy karnyújtásnyira van tőlünk, szabad szemmel elérhetetlen, sőt, felismerhetetlen a számunkra. És hiába akarnánk elérni azt, amit a távcsőben keresztül nézünk, azt érzékeljük, hogy ez elérhetetlen a számunkra. Lehetetlen. Hiába nyújtózkodnánk, hiába próbálkoznánk, hiába igyekeznénk, nem tudnánk vele mit kezdeni. Na most szeretném, hogyha megnéznénk egy pici részletet egy filmből. Valami ilyesmiről beszélek. Felvesszük a távcsőt, belenézünk, és olyan reakciókat adunk, ami a közelben lévő eseményekre reagál. Összezavarodik a mi életünk. Mert látunk valamit, ami közelnek tűnik, és úgy akarunk döntéseket hozni, és érthetetlen az életünk. Közben, hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor a környezetünkben lévő eseményekre fókuszálunk, és nem számolunk azzal, ami következni fog. Ezért mindig a helyén kezelve kell reagálni erre. Tehát, ha valaki belenéz a távcsőbe, nem szűk látókörű, hanem készülhet a jövőre. De ha valaki nem akar belenézni a távcsőbe, olyan dolgok és információk birtokában nem jut, amely a jövőt nagyon is meghatározza számára. De ha viszont ez a kettő összekeveredik, úgy járunk, mint ebben a filmben Kevin Costner, aki Robin Hoodot játszotta, és nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel, összezavarodott, hogy most akkor mi a valóság. És nagyon sokszor a keresztény ember, vagy a keresztényeket néző ember ezt látja. Összekuszált döntéseket hoz, mert néha a távcsőbe néz, néha a környezetébe, és a döntések összekeverednek. Amit a körülményekre kellene döntést hozni, azt a távcsőben látott dolgok kapcsán hozza meg. Amit a távcsőben látott dolgok kapcsán kéne meghozni, azt meg a hétköznapi dolgokban, az őt körülvevő, azonnal reakciót váró dolgokra hozza meg. És ezért összezavarodik. És egyszerűen érthetetlen és felfoghatatlan lesz az, amit egy ember megél a mindennapokban. Ez zavaros. És ezért zavaros nagyon sokszor a keresztények világlátása, életvezetése, gyakorlata a magunk és a mások számára is. Mert ezek összekeverednek. Az oka az, hogy két szemüveget használ. És nem a megfelelő helyen használja ezt a két szemüveget. A két világlátást, a két nézőpontot. Ugyanis az ilyen ember, aki ilyen módon éli az életét, az a két világlátást akarja összeötvözni. És ez nem megy. A két világlátást összeötvözni nem lehet. Zavar lesz belőle. Az ilyen ember két irányba néz, és két irányúvá válik az élete. A Szentírás így fogalmaz egyik helyen, hogy két lelküvé válik. Két optikát használnak, és nem tudják eldönteni, hogy melyik az igaz. Vagy ez az igaz, vagy az az igaz. És ezt nem tudja összehozni. Illésen keresztül így fogalmazza meg ez kapcsán üzenetét az Úr. Így olvassuk 1 Királyok 18:21-ben. Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az Úr az Isten, őt kövessétek, ha pedig a Baál, őt kövessétek. És tudjátok, hogy mióta válasz? De a nép nem felelt semmit. Nagyon sokszor ez a baj. Olyan sokszor találjuk magunkat szembe ezzel a kérdéssel. És ez egy jobbító szándékú kérdés, az Istentől érkező jobbító szándékú kérdés, hogy hát figyelj már, nem veszed észre, összezavarodott az életed. Nem tudsz döntéseket hozni, nem tudod, hogy melyik lenne a helyes út, melyik irányba kellene menni, és hezitálsz, jobbra is, meg balra is kapkodsz, és nem tudod, hogy mit csinálj. És ezért jön az isteni felszólítás, egy jó szándékú, megmentő szándékú kérdés, hát meddig akarsz még kétfelé sántikálni? Meddig akarod még összekuszálva használni a távcsövet? Amikor rossznak látod a környezetedet, akkor belenézel a távcsővő, jaj, de jó lenne. És amikor leveszed a szemedről, katasztrófa. Megemészti az ember lelkét. Összezavarja, elkeseríti, bizonytalanná teszi. Amikor meg a környezetében érzi jó magát, akkor nem akar belenézni a távcsőbe, mert azt látja, hogy ha ezt fogja folytatni, a végeredmény katasztrófa. És természetesen felzaklatja ez az embert. És ilyenkor szokott megfogalmazódni, de hát, hogyha csak Istenre hallgatok, ha csak a Biblia erkölcsi normáit, tanítása szerint élem akkor az életemet, akkor bizony néhány szokásommal fel kell hagynom. De miért tenném? Róma 6:19-23-ig ezt olvassuk. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát. Átadtátok tagjaitokat a tisztáltalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. A kérdés, hogy miért tenném? Megválaszolásra kerül. Hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól, vagyis mentesek voltatok az igazságtól, de milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Erre őszinte választ kell adni. Bizony most szégyenkezésetekre van ennek ez a tapasztalást, és ennek a vége halál. Most azonban miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűzsógya a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Nos, ha ezt megértettük, felfogtuk, végig gondoltuk, akkor ez döntési helyzetbe hoz bennünket. Akkor döntéseket kíván tőlünk. És hogy milyen területeket érint? Csak nagyon érintőlegesen, nem megyünk bele minden részletébe, csak a gondolkodást szeretném elindítani. Hogyha ezt a döntést hozom meg, akkor néhány barátommal szakítanom kell. De miért tenném? 1 Korintus 15:33. Ne tévejegjetek. A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Nos, ezért. Akkor el kell engednem, hogy ráerőltessem a magam igazságát másokra, és ne legyek indulatos, hogyha nem fogadják el az én igazságomat, vagy az én akaratomat. Igen, ezt a döntést is meg kell hozni. És érdemes azon elgondolkodni, van neked elég bajod. Miért a mások életét akarod irányítgatni? Igazítsd a magad életét az Isten igazságához. Sokkal egyszerűbb az élet. Mert a saját életedről te magad tudsz döntéseket hozni, a máséről pedig nem. Zsoltárokban olvasuk a 37-ben. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, tégy jót, akkor az országban lakhatsz és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kérését. Hagyd az Úrra az utadat, és bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít. légy csendben, várj az Úrra, ne indulj fel, ha az alattomos embereknek szerencsés az útja, te légy, tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Igaz, nem? Saját tapasztalatból mindenki tudhatja. Hányszor volt, amikor az indulatos, rossz indulat és a harag jóra vitte bármelyik veszekedést, vagy beszélgetést, vagy családi vitát? Tudtok ilyet mondani? Na ezért kell ezt a döntést meghozni. Nem beszélhetek másokról a hátuk mögött, de az milyen jó, hiszen semmi rosszat nem teszek. Csak elmondom a véleményemet másoknak róla, sőt, jót is teszek, mert nem mondom a szemébe, hogy milyen ember vagy. Csak másoknak. Miért változtatnék ezen? A példabeszédekben a bölcs ezt mondja. Ne korholj rosszat embertársad ellen, aki gyanútlanul lakik melletted. Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt veled rosszul. Csak gondolkodj. Józan. Egy ókori történetet hadd mondjak el, Szokratésszel történt. Egy nap az egyik ismerősével találkozott, és oda ment hozzá, és azt mondja, tudod, mit hallottam a legjobb barátodról? És azt mondta erre a bölcs, hogy várj egy pillanatot. Mielőtt bármit mondanál, vegyünk egy hármas szűrőt, és szűrjük meg rajta keresztül az információt. Szeretném, ha megfelelnél három kérdésemre. Bizonyos vagy abban, hogy amit mondanál, az igaz? Hát nem, csak hallottam. Nos, bizonyos vagy abban, hogy amit mondanál, az jó? Tehát, amit a barátomról akarsz nekem mondani, az jó neki is, meg nekem is? Hát nem éppen, sőt, ellenkezőleg. Akkor a harmadik kérdésre is válaszolj. Mert amit mondani akarsz, abban nem vagy biztos, hogy igaz. És nem jó, amit mondani akarsz. Vajon hasznos-e számomra, amit meg akarsz velem osztani? Hát nem igazán. Na, akkor összegezzük. Amit mondani akarsz, az nem igaz, az nem jó, és nem hasznos. Miért mondanád el? Kinek van kérdése ezzel a bölcsességgel kapcsolatban? Igaz, nem? És mennyivel egyszerűbbé teszi az életet? Egy érdekes kísérletet végezhetünk saját magunkkal. Gondoljunk vissza az elmúlt néhány évre vagy évtizedre. Hányszor fordult elő, hogy valakiről hallottál valamit, és elkezdtél spekulálni, gondolkozni, véleményezni azt, amit hallottál. Elkezded összerakni, miért mondhatta ezt, miért csinálhatta ezt, miért így csinálta, miért nem úgy csinálta, sokkal jobb lett volna, hogyha így csinálja, biztos azért tette, mert velem van baja, vagy a másikkal van baja, vagy a harmadikkal van baja, és akkor elkezdesz kialakítani magadban a másikról egy olyan meggyőző véleményt, amelynek alapja nincs. Csak hallottál valamit. És azt sem tudod, hogy igaz, vagy nem. És nem mentél oda megkérdezni az érintettől, te figyelj már, azt beszélik rólad, vagy azt hallottam. Igaz-e? Hanem anélkül, hogy ezt realizálnád, kialakítottál egy képet a másikról. Elképesztő, nem? De hányszor fordul ez elő velünk? Hányszor? És hányszor teszi tönkre a napunkat? Hányszor teszi tönkre a kapcsolatainkat? Mert hogy biztos ilyen. Mert biztos azért csinálta. Mert biztos így gondolta, vagy úgy gondolta. Hát megkérdezted? Ja nem. Akkor mi alapján mondod ezt? Ez lenne az egyenesség? Ez a követendő példa, ez lenne a helyes eljárás? Így kellene ezt tenni? Szerintetek ez mennyire bizalomgerjesztő? Egyáltalán nem. Ebből születnek a konfliktusok, a félreértések, a spekulációk, és az el nem fogadások, az ellenségeskedések. Úgyhogy nem történt semmi. Vajon erre tanít bennünket a Biblia? És ha valakik így csinálnak, igaz rájuk, hogy keresztények szűklátó körülök? Igaz. De ez nem a Jézusi lencse. Ez egy összezavarodott világkép. Példabeszédek könyvében olvasom a 9. fejezet 12. versétől. Ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs. Ha csúfolódó vagy, magad vallott kárát. A bolgaság fecsegő asszony, együgyű és semmit sem tud. Kiül a háza ajtajába egy székre a város magaslatán, és így szólítja meg az arra járókat, akik egyenes ösvényen járnak. Aki tapasztalatlan, térjen be ide! Az esztelennek pedig ezt mondja, a lopott víz édes, az eldugott kenyér kedves. De nem tudják, hogy az árnyak vannak ott, és vendégei a halál mélységeibe kerülnek. Ez egy nagyon szép kép, és nagyon jól leírja, miről van szó. Amikor besétál az ember ilyen csapdába, mert érdekes, mert kíváncsiság hajtja, mert egyszerűbb saját magam kifőzni valami gondolatot, mint oda menni a másikhoz, és megkérdezni, vagy megbeszélni vele. Katasztrófa lehet a vége. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten az 50. Zsoltárban olvasom. Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, egy szádra venni szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a feddést, és elvedded az igémet? Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és ha paráznákkal tartasz, szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalátságot sző, ahol csak vagy testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskolod, ilyeneket csinálsz, és én hallgassak. Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te, megfedlek, és mindezt szemedre vetem. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztetek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Világos józan kép tárul elénk, hogyha belenézünk a lencsébe. És így látjuk a világot. Vagy felmerül a kérdés szintén, akkor megsértsek másokat, mert a Biblia igazsága az ő életgyakorlatukkal nincs összhangba. Miért tenném? Hát mondjuk, mert felelős vagy érte. Mert szüleje vagy. Mert keresztszülőséget fogadtál, vagy mert megkérdezte. Nem kell őket megsértened. Nem kell rátukmálni másokra a saját véleményünket. De ha megkérdezik, akkor nem szabad egyetérteni azzal, ami rossz. Semmilyen módon nem szabad támogatni, nem kell részt venni benne, mert erre nem kötelezhet senki. Még a testvéri, még a házastársi kötelezettség sem kötelezettség ilyen szempontból, hogy az Isten igéjével és akaratával szembe helyezkedj. Világos, egyértelmű. És még sorolhatnám, nagyon sok ilyen dolog van, amikor az ember ezt végig gondolja, akkor azt mondja, hogy ez nehéz dió. Nagyon nehéz. És amikor nehéz dolgok előtt áll, és nehéz döntéseket kell meghozni, akkor felmerül a kérdés. Jó, hogyha ezt az áldozatot meghozom. Mi a hozadéka számomra? Milyen haszna van? Mit nyerek én vele? Mit adhat nekem, ha Jézuson keresztül nézem és látom, értékelem a világot, és ez alapján hozok döntéseket? Ha röviden akarnám elmondani, azt mondanám, hogy egyértelműséget, egyértelmű életet és egyirányú életet adna. És tudjátok, ennek az iránynak a vége az örök üdvösség. Ha ezt röviden akarom megfogalmazni, így lehetne megfogalmazni. Hányszor tenné egyszerűvé a döntéseidet, ha csak a Jézusi távcsőn keresztül néznéd az eseményeket, a veled történteket, a környezetedben történő eseményeket? És olyan kérdések nem merülnének fel, amelyek gyakran nagy döntéseknek tűnnek. Pedig ezek nem azok. Például most a bulit, születésnapot, a házassági évfordulót, a névnapot, a bográcsozást, a baráti összejövetelt válasszam, vagy az Isten tiszteletet? Ez egy óriási kérdés. Megtűnik. De ez nem az. Egyszerű. Sőt, választani sem kell. Nem az Isten tisztelet és ezek között kell választani, hanem nem arra az időre kell szervezni ezeket a programokat, amikor én elköteleztem magam Isten mellett. Egyszerű a válasz. Nem bonyolult. És bármit beletehetnék ide, Forma 1-től kezdve, meccs nézéséig, mindent. Egyszerű. És tudjátok, kitalálta a technika számunkra mindig tévét. Már akinek van tévéje. És annak tudjátok, hogy mi a nagy előnye? Meg lehet állítani, és később meg lehet nézni azt, amit éppen akkor játszottak. Ezért nem kell ott ülni. És 5 perc múlva az interneten megvan, szintén meg lehet nézni. Egyszerű a történet. Csak az ember bonyolítja, mert két világlátást akar összefésülni. Nem lehet. Akkor mindig konfliktus születik. Minden más időt szabad arra, hogy ilyen dolgokat művelj. Csak az Istennek szánt időd nem szabad erre. Ez egy döntés kérdése. És az ember ezt a döntést meghozza, egyértelmű az élete. Vagy mit hoz még nekem? Hát nyugalmat. Nyugalmat ad, hogyha Jézusi szemüvegen keresztül nézem a világot és a velem történő eseményeket, az egész történelmet. Hányszor okozta nyugtalanságodat, álmatlanságodat, bosszúságodat, hogy mások ügyeibe ütöd az orrod, azzal foglalkozol, ami nem a te dolgod, hogy nem akarnak rád hallgatni, vagy nem azt csinálják, amit te csinálsz, vagy amit te gondoltál, hogy másoknak csinálni kéne. Hányszor bosszankodunk ezen? Van hatásod rá? Nincs. Akkor mi a túlra, hogy törődsz vele? Miért foglalkozol vele? Mennyi időt spekulálsz azon, hogy mások miért teszik azt, amit tesznek? És te hogyan változtathatnál ezen? Hányszor nem veszed észre a gerendát a magad szemébe, mert azzal vagy elfoglalva, hogy mások szemébe keresd a szálkát, még nagyítóval is. És ez az ember életét felháborítja. Megkeseríti. Nincs ideje a saját magával foglalkozni. Azt mondja a bölcs, a példabeszédek 3.21-ben, őtől olvasom. Fiam, ne tévezd ezt szem elől. Vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. Ez élteti a lelkedet, és ékesíti a nyakadat. Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem felkelsz. Lefekszel, és édesen alszol. Nem kell félned a hirtelen a fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök, mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábadat a csapdától. Ha valaki szeretne nyugodtan aludni, világos és egyértelmű. Mivel nem kell foglalkozni. Mi az, ami nem tartozik rá? Mi az, amit nem tud befolyásolni? Az, miért gyötri magát az ember? És nem érti az életének a baját. Vagy mit hoz még nekem, hogyha Jézusi lencsén keresztül nézem a világot? Békességet. Azt mondja Jézus maga, János 14.27-ben, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, bízzatok én benne. Tehát világossá teszi számunkra, hogy milyen hozadékkal jár. Ne csüngedjetek, mert én békességet adok nektek. És olyan sokszor, ha meglenne a lelkünk békessége, olyan jó lenne a napunk, nem? De ezt ez a világlátást hozza, adja nekünk, ez a lencse, hogy ebbe nézünk bele, ha helyén kezelünk mindent, akkor ezek békességet teremtenek életünkben. Vagy kiegyensúlyozottságot. Így olvassuk a Róma 13-ban a kiegyensúlyozottság leírását. Minden lélek engedelmeskedjék felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelkezésének áll ellen, aki pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az előjárótoktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki rosszat tesz. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelki ismeret miatt. Nem azért, mert lebukok, a lelki ismeret miatt. Hiszen adót is azért fizetnek, mert ők Isten szolgái fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval annak az adót, akinek a vámmal annak a vámot, akinek a félelemmel annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel annak a tiszteletet. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert az, hogy ne paráználk, hogy ne ölj, ne lop, ne kívánt, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szerest fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátjának. A szeretet tehát a törvény betöltése. Kiegyensúlyozottá teszi a mindennapot. A gondolkodást megváltoztatja. És kell nekem foglalkoznom azzal, hogy a mostani kormány mennyit lop? Az én dolgom? Nem? Az az ő felelősségük, és Isten fogja tőlük számon kérni. Nekem azzal kell foglalkoznom, hogy én mennyit lopok. Az államtól, meg Istentől. Mert nekem meg azért kell számot adnom. És az, hogy mást mit csinál, az engem nem ment fel az alól, hogy én mit teszek. A helyes szemüveg. Mert hogyha felteszem azt a szemüveget, hogy Orbán, hogy hívják a Mészároson keresztül, mennyit lop, hát akkor az, amit én csinálok, az ellenyészik mellette. Rossz a szemüveg. Mert Isten engem nem azért fog számon kérni, na, látod, Mészáros mennyit lop, hanem, hogy te mit csináltál. A helyes szemüveg, az a lencse, amiben belenézek, az engem másra ösztökél. Most ezzel nem akarok senkit felmenteni, mert kimondtam azt is, ami Isten törvényszerűsége szerint következik. Mindenkit a saját tettei szerint fognak elítél, vagy megítélni. A szavai alapján mentenek fel, vagy ítélnek el? Jézus ezt mondja. És tudunk ellene tenni bármit is? Az ellen, hogy más mit csinál, nem. De hogy én mit teszek? Azért én vagyok a felelős. Hogy te mit teszel? Azért meg te vagy a felelős. Ezért kell helyesen használni a szemüveget. De mit hoz még? Mit ad nekem, hogyha ezt a szemüveget használom, ezt a lencsét, amit Jézusi lencsének lehetne nevezni? Mondjuk örömet. Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt, örömet találsz benne. Ez ma nem annyira népszerű, de attól még ez a helyes dioprija. Vagy folytatom, a prédikátor mondja. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából, de beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Mert ugyan ki ehetik, és ki lehet vígan nála nélkül. Mert annak az embernek, aki ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömet ad. A bűnös pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön, halmozzon, azután annak hagyja, akinek Isten jónak látja. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Brilliáns leírása annak, ami a valóság. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Vagy így folytatódik még, ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben, ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én is mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében, ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Azért egy örömteli élet nem kevés. Sokan vágynak rá, de elérhető, megélhető, nem érdemes másként élni az életet. Pocséklás. Keserűen élni az életet, az pocséklás. Minden pillanatát élvezni kell, örömmel kell megélni. Még a nehezeket is, hogyha megfelelő a szemüveg, ha jó lencsébe nézünk. Mit ad még? Társat. Társat a szükségben, így olvasom Ézsaiás könyvében. De most így szól az Úr a te teremtőd, Jákob a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, ha folyókon, azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Egy ilyen társ azért nem rossz. Vagy társat ad a magányodban. Szintén Ézsaiáson keresztül üzeni ezt az Úr. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, hogy ne könyörülne méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én soha meg nem feledkezem rólad. Amikor magányos vagy, vagy úgy érzed magad, mert nem vagy magányos, csak úgy érzed magad, akkor emlékezz arra, hogy ha ezt a szemüveget, vagy ezt a lencsét nézed, akkor rádöbbensz, hogy nem vagy egyedül. Mert ott van veletted valaki. Vagy társat ad egy életre. Így olvasok 1 Mózes 2.18-ban. Ezért ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Ha a jó lencsébe nézel bele. Vagy mit ad még? Elegendő kenyeret és ruházatot. Lukács 12.22-24-ben ezt olvasok. Tanítványhoz pedig így szól. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat, nem vetnek, nem aratnak, nincsen kamrájuk sem csűrjük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Ragozhatnám, de nem akarok belemenni, mert ma nem ez a lényeg. Vagy, ha a távcsőbe jól belenézünk, ami ott szépen kirajzolódik a végén, az útnak a végén, az üdvösség, amit ad nekünk. Ez a szemlélet, ez a világlátás, ez az úton járás. Jelenések 22-ben olvassuk. Ezután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály. Az Isten és a bárány trónusánál ered, a város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést. Minden egyes hónapban megadja a termését, és a fal levelején népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és a neve lesz az ő homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön, örökké. Ebbe sem akarok belemenni, mert múlt vasárnap erről prédikáltam. Hajdúhatházon, az ima héten. Tehát egy különleges látásmódot ad az embernek, hogyha a Jézusi lencsén keresztül nézi a világot. És nem ez a kép tárul elénk, hogyha önmagunkat látjuk, vagy a kereszténységet látjuk. Mert ez nem szűk látókörűség, hanem pont az, hogy a helyén látás. Széles spektrumot tár elénk, és mindegyiket tudjuk a megfelelő helyen látni, értékelni és kezelni. És a Krisztus a látső, ez nem szűk látókörűség, hanem tudatos élet, mely egyértelmű irányjal, céllal és segítséggel is rendelkezik, hogy aki így éli az életét, az ne vesszen el, ne tévedjen el, hanem célba érhessen. Tehát, ha felmerül a kérdés, bármikor, bármilyen helyzetben, hogy a kereszténység szűk látókörűsége, tudd, hogy nem így van. Ha mégis így érzed magad, akkor ez nem azért van, mert a kereszténység ilyen lenne, hanem mert valamit elvétettél. Valamit összekavartál. De tudjátok, az a jó hír, hogy újból és újból lehet újra tervezni. Vissza lehet térni az eredetihez, le kell tenni mindent, és akkor megnézni a sorrendet. Ennek itt a helye, és ennek itt a helye. Akkor minden elrendeződött, akkor az ember megéli, hogy a mindennap örömteli, áldott és sikeres lehet. És azt kívánom, hogy így legyen. Amen.